Cultura. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Húsvét nem csak a kereszténység, hanem a családok legnagyobb ünnepe is, mondta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap Szerencsen. Hangsúlyozta, hogy az ünnep a remény, az újrakezdés és a közösség időszaka, ahol a család értékei megerősödnek. A húsvéti tojáskeresés program részeként a gyerekek élményszerű foglalkozásokon vehettek részt, a családok pedig közösen tölthették az időt. Koncz Zsófia kiemelte, hogy 2026-ban a családtámogatási költségvetés soha nem látott mértékű 4802 milliárd forint, ami a GDP 5%-át jelenti. Felidézte az édesanyákat érintő adómentességet, a családi adókedvezmény megduplázását, valamint az Otthonstart programot a fiatal családok támogatására. Hangsúlyozta, hogy a magyar családtámogatási rendszer egyedülálló Európában, és célja a családok hosszú távú biztonsága, stabilitása és tervezhetősége. Miskolc is képviselteti magát a 33. lelkes ásványbörzén, amely április 11-én és 12-én a fővárosi Lurdi házban várja az érdeklődőket. A 300 négyzetméteres rendezvényen 200 hazai és külföldi kiállító mutatja be ritka ásványait, miközben családi programok és interaktív geológiai játszóházak színesítik a kínálatot. A Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara is részt vesz az eseményen, bemutatókkal és szakmai előadásokkal. A látogatók ásványcsiszolást, aranymosást, drágakő és ásványhatározást, gyertyakészítést, valamint különleges vetítéseket is megtekinthetnek. Előadásokkal készül Olá Róbert geográfus történész, Bíró Máté és Hegyesi Eszter geológus is, akik izgalmas tudományos betekintést nyújtanak az érdeklődőknek. A rendezvény célja nem csak a vásár és kiállítás, hanem a geológia népszerűsítése és a családok közös élményszerzése. Húsvét vasárnap különleges programmal várta a családokat a Miskolci állatkert, a gyerekek közelről találkozhattak a nyuszikkal a népszerű nyuszi simogató keretében. A kicsik türelmesen várták a sorsukat, hogy megsimogathassák az állatokat, ami sokak számára igazi húsvéti élményt jelentett. A látogatók a többi állatot is megnézhették, a kifutók között sétálva ragadozókat, patásokat és egzotikus fajokat is láthattak, írja Minap. A kellemes tavaszi időjárásnak köszönhetően sok család egész nap élvezte a szabadtéri programokat Miskolcon. A szervezők nem csak húsvét hétfőn, hanem a következő napokban is várják az érdeklődőket. A Corvinus nyerte a Nemzetközi Olimpiai Esettanulmányi Versenyt, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyén Lausanne-ban rendeztek. Közölte az egyetem vasárnap. A verseny során a hallgatók valós sportmenedzsment kihívásokra dolgoztak ki megoldásokat, idén a fiatal elit sportolók támogatása volt a fő téma. A Corvinusosok átfogó stratégiát dolgoztak ki, javasolva egy ösztöndíj programot a fejlődő országok sportolói számára, valamint a Nemzetközi Tornaszövetség irányítási struktúrájának fejlesztését. Terveik között szerepelt az edzők több modulos képzése és a fiatalok bevonása egy közös tornaalkalmazás segítségével. A csapat hangsúlyt fektetett a sportolók védelmére és az átláthatóság javítására a sportág egészében. A verseny nem csak megmérettetés, hanem tanulási lehetőség is volt. A szervezők gazdag oktatási élményt biztosítottak az olimpiai értékekkel összhangban. 14. Leó pápa húsvét vasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-ére imavirrasztást hirdet meg a békért, és mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához. A pápa hangsúlyozta, hogy az igazi béke erőszakmentes, és az emberi szív képes a bosszú helyett irgalommal imádkozni a másikért. Beszédében sürgette a békét az emberek, családok, társadalmi csoportok és nemzetek között, és arra buzdított, hogy a konfliktusokat erő helyett párbeszéddel oldják meg. Rámutatott az erőszakhoz való hozzászokás veszélyeire, említve a közöny globalizációját és a háború következményeit. Húsvéti üzenete után Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és a világra.
Az időjárásról.
A folytatásban egy hideg front érkezik erős széllel és lehűléssel. A hőmérséklet a hét közepére már csak 10 és 15 fok között alakul, és visszatérhetnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, többfelé erős, helyenként viharos lehet. A hétfői napsütéses időt délnyugaton és északkeleten felhősebb idő követi, elszórtan zápor is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon áll. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút. Esik a hó, és szemembe fúj a szél. Szeretni valakit valamiért. A gyertya ég, el ne aludjék. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. Az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk, minden út körbefut, béke van, felejts el minden háború.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, húsvét nagy heti zenés áhítatot tartottak a Miskolc Avasi Református templomban, a Miskolci Tábori Fúvós zenekar szolgálatával. Az alkalmat az Egyházközség, a Magyar Honvédség, Vitéz Vattai Antal, második területvédelmi ezred, Majtényi Károly tizedik területvédelmi zászlóaljjal közösen szervezte meg. Sütő Dávid Pelé kollégám helyszíni összeállítását hallhatják.
Sajtos Szilárd alezredessel a Honvédelmi Minisztérium protestáns tábori lelkészszolgálat kiemelt vezető református tábori lelkészével beszélgetek. Ez az alkalom hogyan jött létre, milyen múltra tekint vissza, hiszen már nem az első itt Miskolcon se.
Eredetileg ez a zenés istentisztelet Debrecenben indult 16 évvel ezelőtt. 15. éve volt most, hogy vasárnap a nagy templomban voltunk. Viszont utána felmerült az is, hogy ugye a Debrecenbe települt 11. Hajdú lövészdandárnak, Hajdú dandárnak, úgymond a toborzó területe, ez a három vármegye, Borsod-Abolcs-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar, hogy hát jó lenne ezt máshova is elvinni, és én ugye miskolci vagyok eredetileg, tehát a néhai apósom itt volt ebben a gyülekezetben, diakóniai gondnok, a sógornő még a mai napig itt presbiterek férjével együtt, úgyhogy egy kicsit így hazajöttünk. A hangó tiszteletes úrnál pedig hát találkozott ez az elképzelés. Korábban a debreceni helyőrség zenekar jött, viszont néhány éve, ugye Miskolc mindig is egy katonaváros volt, most újra az, itt települ a kettes területvédelmi ezrednek az egyik zászlóalja, és a zászlói keretén belül létrejött tartalékos katonákból a tábori fúvós zenekar, és a tavalyi évben debütáltak először ezen a zenés alkalmon, most pedig a második alkalom lesz.
Mivel készült, tiszteltes úr, az ige hirdetése kapcsán, ugye húsvéttel kapcsolatban készült, gondolom, mit is jelent a húsvét az ige hirdetése kapcsán, mivel készült ide a mai alkalomra?
El is fogom mondani az ige hirdetés elején. Szerintem mindenki így van, akit az Úristen prédikátornak hív el, hogy amikor elkezdjük ezt a hivatást, akkor nagy bibliai történetekről beszélünk, félünk attól, hogy túl rövidek leszünk. Aztán, ahogy haladunk előre az életpályán, már egy-egy fogalom is tud szólni. Évek óta valahogy nekem ez történik az ünnep alatt, hogy az ünnep üzenetéből megérint egy szó. Idén ez a közeledjetek. A közeledjetekkel kezdődik el, a közeledtekkel a virágvasárnap, hogy Jézus és a tanítványai közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéhoz, meg Betanyához. És hát ma már ugye ez a modern technika lehetővé teszi, hogy ami korábban akár hetekbe került, hogy különböző konkordanciákkal végig pörgessük az egész szentírást, rengeteg helyen szerepel ez a fogalom, a közeledni. És hát ez a mai ige hirdetés, illetve erre van felépítve ez az egész liturgia, hiszen az alapüzenet az még mindig ugyanaz, mint jó pár éve. Húsvét nagy hetében vagyunk, egy-egy igével közeledünk majd a húsvét misztériumához, a húsvét csodájához, és ezekre az elhangzó bibliai történetekre, igékre, szavakra, kvázi a hangszerek nyelvén válaszol, reflektál, dicsőíti a Szent Háromság Úristent a zenekar is. És így fogunk megérkezni ugye a református istentiszteletnek az egyik csúcspontja, ugye az igehirdetés, az igehirdetéshez, és végig ez a fogalom, a közeledés lesz, ami egyre közelebb visz bennünket a húsvét csodájához.
Itt a Miskolc Avasi gyülekezet hogyan szokta fogadni ezeket a zenés istentiszteleteket, hogy a katonai fúvószenekar is részt vesz benne, illetve ön eljön, igét hirdet. Mit lát az arcokon ilyenkor, vagy a lelkekben a gyülekezet, az itteni gyülekezet részéről?
Mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket. Mi pedig igyekszünk hangó tiszteletes úrral kinyitni a templom ajtajait. Idén először meghívtuk a három belvárosi gyülekezetet, tehát jön a Tetemvár is, és jön a Kossuth utca is, itt lesz főtiszteletű püspök úr is, itt lesz Esperes úr is, a Borsod-Gömöri Egyház megyének az esperese. Itt vannak a nyugdíjas katonai szervezetek, hiszen ahogy mondtam, Miskolc egy nagy katonai város, itt vannak a tartalékosok, különböző tartalékos szervezetektől, alegységektől. Tehát itt tényleg az a cél, hogy egy kicsit itt találkozzon a város reformátussága, illetve az itt szolgáló katonák ennek az istentiszteletnek a keretében.
Hangóné Birta Melindával, az Avasi Gyülekezet egyik tiszteletesével folytatom a beszélgetést, az összeállítást. Miről szól ez a mai alkalom?
Ebben az esztendőben harmadik alkalommal kerül sor egy ilyen istentiszteletre, ahol a katonazenekar zenét szolgáltat, és ezt nem véletlenül mondom így, hiszen olyan ismert filmzenék vagy klasszikusok fognak megszólalni, amelyek segítenek bennünket abban, hogy a zene által is egy kicsit ráhangolódjunk az ünnepre. Minden évben úgy szokott történni, hogy vannak ige szakaszok, amelyek felkészítenek az ige hirdetésre. Az ige hirdetésnek ugye van egy központi témája, és ezek az ige szakaszok is erre vezetnek rá, illetve a felhangzó zeneművek is ezt próbálják egy kicsit erősíteni, hogy amikor az ige hirdetésre kerül sor, akkor már kellőképpen figyelmesek legyünk lélekben, szívben arra, ami ott elhangzik.
A gyülekezet hogyan éli meg ezt ilyenkor, illetve akár önök tiszteltesként, hogy a katonazenekar is részt vesz, úgymond szolgál az Isten tiszteleten, illetve a mai alkalom az különleges lesz, hiszen jól tudom, más belvárosi gyülekezetek is eljöttek.
Így van, ezt közösen szoktuk meghirdetni a miskolci gyülekezeteknek, főképpen a belvárosi gyülekezeteknek. Közös alkalmunk ez, és valóban, ahogy elhangzott, hogy szolgál, mert hogy a katonazenekar szolgál ezen az alkalmon, és ez a szolgálat jelenti azt, hogy minden irányból és minden módon egy célt szolgálunk, mégpedig azt az örömhét próbáljuk megfogalmazni, meghirdetni sokféle irányból, ami elhangzik majd húsvét vasárnapján mindenhol, hogy Krisztus feltámadt.
A húsvétot hogyan éli meg a gyülekezet? Önök lelkészként miként élik meg lelkiekben?
Hát mi lelkészként munkával természetesen, hiszen a nagy hét eseményei azok még inkább hát próbára teszik az embernek az erejét. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyre inkább, ahogy haladunk előre a hét alkalmai során, egyre inkább azt érezzük meg, hogy milyen hatalmas az Istennek a szeretete, milyen titok az, ami körbeveszi a nagypéntek eseményeit, illetve hogy hogyan járhatja át az egész életünket a feltámadásnak az öröme, az örök életnek a reménysége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyülekezet számára is ezek az alkalmak estéről estére, napról napra mind-mind azt jelentik, hogy közelebb kerülhetünk a feltámadás titkához.
Kedves hallgatóink, húsvét nagyheti zenés áhítatot tartottak a Miskolc-Avasi Református templomban a Miskolci Tábori Fúvósz zenekar szolgálatával. Itt készült előbbi összeállításunk. Thank you.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, többek között Miskolcon, Szerencsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapesten, Szegeden, illetve számos egyéb városban ingyenes bőrvizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők a Magyar Dermatológiai Társulat programjában. A szervezet április 13-a és május 31-e között széleskörű felvilágosítással, több ezer ingyenesen elvégzett bőrvizsgálattal és tanácsadással kampányol a bőrdaganatok megelőzése és korai felismerése, a tudatos fényvédelem és a rendszeres önvizsgálat mellett. Dr. Baltás Eszter, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja tájékoztat a részletekről.
Ez a program tulajdonképpen nem is kifejezetten csak bőrrák szűrés, hanem maga egy bőrrák kampány, amivel a lakosságnak a tudatosságát próbáljuk élesíteni a bőrrákkal kapcsolatosan, és ennek egy része az, hogy a bőrgyógyászok, terv szerint több száz bőrgyógyász egy bizonyos időszakban egyszerre fogunk bőrrák szűréseket végezni, mert tulajdonképpen a másik nagyon fontos lényege ennek a programnak, hogy ezzel felhívjuk a lakosság figyelmét a bőrrákra. Nagyon fontos a bőrrák esetében a rendszeres önvizsgálat. Igazából nem is a szűrésekre való járás, ami a legfontosabb, hanem az önvizsgálat, hogy mindenki egyrészt ismerje meg, hogy milyen anyajegyek vannak a testén, vagy bőrelváltozások, és aztán utána ezeket tudatosan, akár havonta, két havonta átnézve meg tudja nézni, ellenőrizni tudja, és észrevegye, hogyha ezek változnak. Több módszerünk is van, ez a Ruth kiskacsa módszer, meg az ABCDE, amik olyan módszerek, amiket évtizedek óta a világban számos helyen használnak, hogy segítsék a laikusokat, a lakosságot, hogy mit figyeljenek, ugye ez az ABCDE angol szavaknak a kezdőbetűje, de hogyha van egy anyajegy, ami aszimmetrikussá válik, a határai elmosódottak lesznek, többféle szín jelenik meg, tehát mondjuk egy homogén barna anyajegyben megjelenik egy fekete, vagy akár egy fehér, egy rózsaszín, vagy kék színű rész, az mindenképpen figyelemfelhívó, illetve hogyha változik az anyajegy, például egy előemelkedő rész jön létre, tehát ez az ABCDE szabály. A Ruth kiskacsa szabály pedig azt jelenti, hogyha végignézünk a testünkön, a bőrfelületünkön, és vannak rajta barna foltok, anyajegyek, akkor van-e olyan, ami kilóg a többi közül? Tehát például bizarrabb, nagyobb, a formája más, tehát mint egy Ruth kiskacsát keresünk a bőrön. Tehát ezek, én azt gondolom, nagyon fontos alapszabályok. És hát van egy harmadik is, ami pedig az újonnan kialakuló melanómákra értendő, mert a melanómáknak ugye tulajdonképpen a kisebb százaléka keletkezik anyajegy talaján, a nagyobb része az már akkor is például melanóma, amikor a bőrön megjelenik, és ezek általában nem az előbbi két szabályt követik, hanem gyorsan nőnek, kék, vagy akár bőrszínűek is lehetnek, picit csomócska formájában jelennek meg, ami nem múlik el a bőrről, hanem ha a hónapokat nézzük, akkor folyamatosan növekszik. Tehát ez az önvizsgálat, az önvizsgálati szabályok megismertetése, és emellett ugye a bőrrák szűrés, amivel kampányolunk az idén.
Mindenképp én azt gondolom, fogunk még, vagy beszéljünk majd még erről a önvizsgálatról és egyebekről, de azért, ha itt a kampánynál maradunk, volt már egyébként ilyen a korábbi években?
A Magyar Dermatológiai Társulat 2007 óta foglalkozik ilyen kampány tevékenységgel, és itt az elején ez strandszűrésekkel indult. 2009-ben csatlakoztunk az Euromelanómához, ami tulajdonképpen számos európai ország részvételével az egyik legnagyobb betegség megelőzési kampány, és ennek a kampánynak a részeként ma már több mint 33 ország része is Európán is túlmutat. Tulajdonképpen közösen próbálunk meg fellépni. Ennek az Euromelanoma kampánynak is egyébként szűrések is részei voltak, azt is végeztünk, felméréseket is végeztünk, és Egy idő után a kampányunk hangsúlya pedig a közösségi médiára tevődött át, tehát tulajdonképpen a Magyar Dermatológiai Társulatnak ez nem egy új stratégiája, hanem ezt 20 év távlatából végezzük, és hála Istennek az elmúlt években megjelenő epidemiológiai adatok alapján talán egy picit, mintha stabilizálódni látszana bizonyos bőrák adatok, tehát talán ennek van eredménye is. Egy nagyon érdekes dolgot elmondanék, 10 év szűrési anyagát feldolgoztuk, ott az emberek kérdőívet töltöttek ki, és ott megnéztük 10 év euromelanoma szűrésen résztvevő magyar ember adatait. Nagyon érdekeseket találtunk. Az egyik legfontosabb volt, hogy megkérdeztük, hogy miért jönnek az emberek szűrésre, és az, aki azt mondta, hogy valami megváltozott a bőrömön, tehát aki figyelte a bőrét, és egy megváltozott bőr elváltozás miatt jött, ott nagyobb esélye volt annak, hogy valóban bőrrákot találjunk, mint csak annál, aki hát eljöttem szűrésre, hogy megmutassam a bőröm. Másik nagyon érdekes megfigyelés, hogy nagyon magas a szolárium használat.
Tehát még mindig?
Európán belül is. Hát ezek az adatok tulajdonképpen 2019-ig bezárólag voltak, ugye retrospektíven feldolgozva, de igen, még mindig magas, és Európán belül is, ez meg egy nemzetközi felmérés, a többi országhoz hasonlítva is előkelő harmadik helyen vagyunk. Tehát igen, még mindig magas a szolárium használat, és ezt a saját magyar vizsgálatunkban, ahol egyébként közel 20 ezer ember adatai kerültek be, azt mutattuk ki, hogy a szoláriumot használóknál kétszer olyan gyakori volt a melanoma gyanús bőrelváltozás előfordulása.
Tehát akkor ez, hogy mondjam majd, hogy nem egyenesen arányos azzal, hogy aki szoláriumot használ, annak nagyon komoly nagy az veszély. Esélye. Igen,
komoly igen. Komoly veszélyt jelent. Ugye egyéb irodalmi adatok is vannak természetesen a hazaiakon kívül. Elég nagy irodalma van a szolárium használatnak, és gyakorlatilag ez jól ismert, hogy a 35 év alatti korosztályban különösen már a néhány alkalmas szolárium használat is növelheti a melanómára vagy a bőráknak az esélyét igazából. Úgyhogy igen, ez magas Magyarországon.
Különösen is ezért is fontos, ugye maga ez a szűrő program. Itt ez szerte az országba lesznek ilyen szűrések, lehet jelentkezni, tehát például itt Borsod-a-Bolyzenpén vármegyében is?
Igen. Alapvetően ugye a önkéntesen végzik a bőrgyógyász kollégák, vagy végezzük ezt a szűrést. Ott lesznek szűrések, ahonnan jelentkeztek kollégák, és megadtak időpontokat, és azt mondhatom, hogy szinte az egész ország területéről vannak, nagyobb városokból, egyetemi központokból, kisebb városokból, Miskolcról többek között, Szerencsről, Sátor-Aljaújhelyen is lesznek szűrő napok, úgyhogy, vagy szűrési időpontok, úgyhogy tényleg én azt gondolom az egész országot behálózóan lesznek.
Mire számítson egyébként az, aki szűrésre érkezik? Jobban mondva, talán kezdjük is azzal, hogy hol lehet jelentkezni ilyen szűrésekre, tehát hol tudjuk megnézni, hogy na egyáltalán hova lehet még?
A társulatunknak van egy honlapja, ez a skindex.hu, aminek a szlogenje az, hogy a bőrbetegségekről közérthetően, és ott van egyrészt egy laikus oldalunk, ahol egyébként nem csak a bőrrákról, hanem nagyon-nagyon sok bőrbetegségről, vagy akár a fényvédelemről, prevenciós stratégiákról lehet találni laikusoknak szóló anyagot, és ott van azon belül egy szűrések felület, amire, hogyha rákattint az olvasó, akkor ott tudja meg, hogy az adott helyre, ahova szeretne menni, egyrészt milyen időpontok vannak, milyen módon lehet bejelentkezni, e-mail cím vagy telefonszám áll rendelkezésre, úgyhogy itt mindent megtalál az érdeklődő.
És akkor halljunk kérem arról, hogy mi fog történni magán a szűrésen.
A szűrésre érkezők ugye teljesen az adott helynek megfelelően ugye megkeresik, vagy irányítva lesznek, hogy hol történik mondjuk egy nagyobb egységben a szűrés, nyilván egy kisebb bőrgyógyászati egységben, mert magánrendelők is csatlakoztak szép számmal, ott egy kisebb egységben talán ez egyértelműbb, és akkor utána a bőrgyógyász, egyrészt levetkőzteti a beteget, és dermatoszkóp segítségével megvizsgálja a bőrét, megnézi, hogy vannak-e olyan bőrelváltozások, amelyek gyanúsak, például bőrrákra, nem csak a melanóma, hanem ugye nem melanoma, tehát egyéb bőrrákok is vannak, ezeket tüzetesen átvizsgálja, erről utána informálja a szűrésre jelentkezőt, emellett pedig egy tanácsadást kap a rizikó tényezőivel kapcsolatosan. Nyilván itt egy picit a családi halmozódást kérdezi ki a bőrgyógyász, a bőrtípust nézi meg, a napártalom, vagy akár az előbb említett szoláriumozás, hogy jár-e szoláriumba, tehát ezek alapján történik egy tanácsadás, hogy az adott ember bőrrák szempontjából rizikócsoportba tartozik-e, és a harmadik dolog pedig tanácsot kap arra vonatkozólag, hogy mit figyeljen a bőrén, milyen rendszerességgel, tehát az önvizsgálattal kapcsolatosan.
Rengeteg információ elhangzott itt, többek között az is, hogy családi halmozódásban érintett-e. Ez azt jelenti, hogy akinek a családjában előfordult már valamiféle ilyen típusú bőrbetegség vagy bőrrák, akkor neki fokozottan kell saját magát is figyelni, illetve bőrgyógyászt is felkeresni?
Igen, mint ahogy én azt gondolom, hogy a daganatos betegségek nagy részénél, ha a családban, és ez itt főleg az egyenesági felmenőket, lemenőket érinti, vagy a testvéreket, ha ott előfordult például bőrrák, akkor igen, az egy rizikótényezőt, egy fokozott kockázatot jelent, ezzel néha nehéz úgymond mit kezdeni ezzel a tudattal, semmiképpen nem jelenti azt, hogy ugye mindenkinek lesz, de azért ott a sok rizikótényező, lehetséges rizikótényező között ez egyként azonosítható.
Egy-egy ilyen most a kampányban történő vizsgálat során milyen bőrbetegségeket lehet kiszűrni? Tulajdonképpen majdnem mindent ezzel a dermatoszkóppal, ha jól mondom?
Hát ugye a bőrdaganatoknak a spektruma, meg a pigmentált elváltozásoknak a spektrumát szűrjük, tehát a szűrésen egyéb bőrbetegségekről, például a körömgomba, vagy ekcéma, vagy pattaná, ezzel kapcsolatosan nem lesz ellátás. Tehát, hogy ne, ezt úgy próbálom azt mondani, hogy ne miatt jöjjenek. De a dermatoszkóppal, igen, az pontosan megmondható, ha egy bőrelváltozásról, hogy az például egy anyajegy, vagy egy, így mondom, egy pigmentált barnás bőrelváltozás, hogy az esetlegesen hordozza-e azokat a tulajdonságokat, amik már azt sejtetik, hogy egy korai melanómáról van szó. Van aztán, amikor ugye egyértelmű melanómáról van szó, azt is ugye a dermatoszkóp nagyon segít bennünket, illetve vannak az úgynevezett nem melanóma típusú bőrrákok. Egyébként ezek jóval népesebb számban vannak, mint a melanóma. Hála Istennek ezeknek az áttétképző tulajdonsága jóval mérsékeltebb. Itt két nagyobb daganatot kell megemlíteni, az egyik a bazalióma, nagyon-nagyon-nagyon gyakori, a leggyakoribb humán daganat. A másik pedig a bőrnek a laphámrákja, ez már jóval ritkábban fordul elő, ez utóbbinek van egy mérsékelt áttétképző hajlama. Ezek gyakran a bőrként egyébként nem barna vagy színes bőrelváltozásként jelentkeznek, hanem inkább kis nem gyógyuló sebb formájában, ami úgy vagy kifelé nő a bőrből, és állandóan felrakódás, hámlás látható rajta, akár esetlegesen elő is emelkedik, vagy a másik lehetőség, hogy egy sebesedés indul meg egy adott területen, és akkor ha erre a dermatoszkópot akármilyen pici méretű rárakja a bőrgyógyász, akkor tud információt mondani azzal kapcsolatosan, hogy akkor itt egy bazaliómáról van-e szó, vagy pedig egy laphámrákról.
Ha már itt tartunk, hogyan állunk Magyarországon itt a bőrt életű daganatos megbetegedések tekintetében, akár itt ez a kettő kapcsán?
Hát elsősorban a melanómát tudom mondani, mert a nem melanóma típusú bőrrákok tényleg borzasztóan gyakoriak, változó, hogy hol kerülnek eltávolításra, és ennek megfelelően is változó, hogy megjelennek-e a Nemzeti Rákregiszterben. A melanóma az nagy valószínűséggel, a legnagyobb valószínűséggel jelenik meg, tehát ezzel kapcsolatosan tudok pontos statisztikai adatot mondani. Körülbelül évente 3000 új melanómás esetet regisztrálunk, tehát ez az új eseteknek a száma, és ugye ez éveken keresztül egy meredeken emelkedő tendenciát mutatott hazánkban is, és egyéb például Ausztráliában, Észak-Amerikában. Most talán ebben ez a meredek emelkedés talán egy picit inkább platózik, úgyhogy de nagyjából így lehet számolni. És hát a melanóma ugye, mint említettem, a legagresszívebb, és úgy évente körülbelül 350, én úgy gondolkodom ebből, hogy szinte minden nap elveszítünk egy beteget melanómában, tehát így lehet értelmezni a halálozási statisztikát.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!
Szétnézni könnyedén, ezüstös fejsze suhanás, játszik a nyárfa levelén, a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, éle csillan a hajam, bajszom, mint el ternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, folytatjuk is a beszélgetést a Magyar Dermatológiai Társulat kampányával kapcsolatban. Továbbra is dr. Baltás Eszter, a társulat vezetőségi tagja nyilatkozik.
Mitől alakul ki egyébként a bőrrák, illetve hát annak különböző típusai? Mert ugye hosszú évek óta tulajdonképpen szerintem mi laikusok nagyjából azt halljuk, hogy ne menjen naprafényvédő nélkül, már 50-es faktort kell használni, vagy minimum azért egy 30-ast, már tavasszal is elkezdeni, vagy akár ha úgy van télen is legalább az arcunkat lekenni. Tehát, hogy majd, hogy nem mindig a nap-nap és a napsugárzást halljuk. Valóban így van ez?
Azt kell, hogy mondjam, hogy összstatisztikában, tehát ugye ez a bazalióma meg a laphámrák, ezt a csoportot, hogy említettem, tehát itt akár ez tízszeres nagyságrendben is, vagy akár még gyakoribb, mint a melanóma. Tehát, hogyha ezt az egész nagy csoportot veszük, az összes bőrrákot, akkor az tényleg nemzetközi statisztika erősíti meg, hogy 95% vagy még afelett is van azoknak a bőrákoknak az aránya, amelyeknek a kialakulásában az UV-fény jelentős szerepet tölt be. És ezért van ez a nagyon erőteljes, hogy is mondjam, üzenet a bőrgyógyászati szakma részéről is, hogy a fényvédelem az elsődleges. Aztán nyilván, hogyha mélyére nézünk az adatoknak, akkor természetesen vannak olyan bőrrák típusok, amelyek a melanómán belül olyan altípusok, egyébként jóval ritkábban fordulnak elő, de ezek nem úgy néz ki, hogy az UV-fénytől akár elzártan is fejlődnek, vagy nem olyan jelentős a kialakulásukban. Itt a melanómán belül azért meg kell különböztetni a leggyakoribb, azt úgy hívjuk, hogy szuperficiálisan terjedő, ez az a melanoma, ami az ABCDL szabályt kimeríti, hogy olyan térképszerű, többszínű melanoma, ami először ugye a bőr síkjában terjed, egy nagyobb pigmentált foltot alakít ki, az a leggyakoribb, ott gyakorlatilag nagyon benne van az UV-fény a kialakulásban. A másik, egy ritkább típus, az úgynevezett lentigo maligna melanoma, az arcon fordul elő, és ez ugye krónikus UV-nek van kitéve, általában idősebb korban látjuk, tehát ebbe a két típusban tényleg az UV nagyon fontos, de aztán amit említettem, a noduláris melanoma, ami egy csomó formájában jelenik meg, ott már az UV-fény szerepe az marginálisabb. És aztán, hogyha lemegyünk a nyálkahártya melanóma, vagy a tenyéri talpi, köröm alatti melanómák szintjére, ott pedig elhanyagolhatóan csekély. Tehát azért mondom, hogy a melanóma csoporton belül jóval árnyaltabb a dolog, de hogyha az összes, vagy a kérdés, de hogyha az összes bőrrákot nézzük, akkor a legerőteljesebb környezeti tényező, amitől óvakodni tudunk, az az UV-fény, természetes formája a napfény, mesterséges a szolárium.
Hogyan lehet mindezeket megelőzni? Mert hát azért éppen most belegondolok abba, már gyerekkorunktól azért akár óvodában napon vagyunk nagyon sokszor, vagy hát sokszor előfordul. Az ember esetlegesen elmegy nyaralni, lehet, hogy éppen egy vízpartra, egy tengerpartra, sétál a városban. Ugye nem csak nyáron van már sokszor magas UV szint, hanem akár már a tavaszi időszakban, vagy a őszi, kora őszi időszakban is. Hogyan tudunk akkor védekezni?
Hát alapvetően ugye érintettük azt, hogy a családi halmozódás, a genetikai hajlam, a bőrtípusunk, alapvetően azért itthon a bőrtípus az egy világosabb bőrtípus, hajlamosabbak vagyunk, úgy azt gondolom, hogyha itt a különböző népcsoportokat nézem, a mi bőrünk az hajlamos itt a bőrrák kialakulására, sok mindenen nem tudunk változtatni ezeken a genetikai tényezőket, tehát az egyetlen olyan, ami módosítható környezeti tényező, úgy néz ki, hogy ez az UV-fény, alapvetően a gyerekeket tényleg nagyon kell óvni az UV-fénytől, magas faktorszámú fényvédőt kell alkalmazni, ez ugye 50 pluszos fényvédelmet jelent, és nem csak a strandon, meg ha sütanak nyáron, hanem nyilván a szabadidős tevékenységek révén is. És az az igazság, hogy én a felnőtteknek is azt javaslom, hogy amint elindul a napsugárzás, tavasszal lehet egy alacsonyabb faktorszámú fényvédős készítményt használni, később viszont 50 pluszosat. Ezek a fényvédő készítmények egyébként nem csak a bőrrák rizikóját csökkentik, hanem a bőr öregedését is mérséklik, és egy nagy érv lehet esetlegesen. Gyakran már ugye a fényvédő készítmények olyanok, hogy nem egy plusz krémet kell felkenni az arcunkra, hanem már a nappali arckrémben benne vannak ezek a filterek. Úgyhogy én ezt javaslom. A fényvédő krémek mellett például nyáron, vagy ilyen nagyon napos nyaralásoknál, vagy teleléseknél, mert ugye olyan is van már, az árnyékkeresés is. Tehát, hogy ne égessük kinn a bőrünket. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye számtalan ruházattal is védhetjük a bőrünket, ezt egyébként az elődeink megtették, mert a földeken soha nem fürdőruhában dolgoztak kint, hanem bizony kalap volt rajtuk, hosszú nadrág, hosszú ujjú ing, tehát ruhával is tudjuk védeni, és ma már van speciális ugye fényvédővel átitatott ruházat is, amit lehet hordani. A sapkát, a kalapot is említeném, a napszemüveget, tehát hogy tulajdonképpen a fényvédelemnek több ilyen aspektusa van, amit lehet használni, vagy amit javasolt alkalmazni. gyakori kérdés szokott lenni, hogy hú, de akkor nem lesz D-vitamin, lesz D-vitamin, tehát egyrészt egy minimális mennyiségű UV-fény, ha éri a bőrünket, akár a készfejünket így tavasszal, tehát van D-vitamin, télen pedig már ugye elfogadott az, hogy akár vitamin, tehát tablakták formájában, vagy magas D-vitamin tartalmú ételek fogyasztása javasolható. Mi 10 éve is csináltunk egy vizsgálatot, akkor már a melanómás betegeinket néztük meg egy év alatt, ugye egy 75 kérdésből álló kérdőívet töltöttünk ki velük, és kíváncsiak voltunk, hogy akit diagnosztizáltak, hogy mit tud a melanómáról, mi volt a megelőző évben, hogy hogyan is volt ez, hogy a melanómát felfedezték. És hát tulajdonképpen ott jött az elő, hogy borzasztóan alacsony az ismertsége ennek a betegségnek. Eleve a bőrrák egészségtudatosság csoportjába se tartozik, tehát olyan, mint a bőrünk egészsége, ez valahogy nincs benne, vagy nem eléggé a köztudatba. Talán az esztétika révén most egyre inkább bekerül, de az egy más dimenzió. Tehát mikor mi a betegeket kérdeztük, akkor ők azért nagyobb hajlandóságot mutattak, mentek mammográfiára, magasabb arányban például, vagy ményakrák szűrésre a hölgyek, és a koleszterin szintjét, meg a vérnyomását szinte mindenki tudta, hogy az hogy áll. De amikor megkérdeztük, hogy jó, és akkor fényvédelmet használ-e, vagy a bőrét figyeli-e, akkor gyakorlatilag kevesebb, mint 30% használt egyáltalán a betegeink közül fényvédő készítményt valaha is, és tényleg 50% alatt volt azoknak az aránya, akik önvizsgálatot végeztek, és az az önvizsgálat is igazából részleges volt sokszor. Úgyhogy ezért próbálnánk behozni ezt, hogy vagy fókuszt helyezni arra, hogy a bőr egészsége is hozzánk tartozik, és hogy ne csak a vérnyomásunkat tudjuk szinte napra pontosan néha, hanem azt, hogy hol milyen anyajegyünk van, és akkor egy önvizsgálat az nem olyan nehéz, mert hiszen tudjuk, ott van régóta, ott van, hoppá, megváltozott, kialakult mellette még egy kékes folt, mennem kell, tehát hogy valamilyen aspektusból, tehát hogy ezt erősíteni.
Egyébként, amit említett doktornő, hogy ugye volt olyan betegük, volt olyan paciens, aki még nem is használt egyáltalán fényvédőkrémet, ennek nem lehet az az oka, hogy mondjuk egy jó néhány évtizeddel ezelőtt valóban kevésbé volt az a köztudatban, hogy igen, akkor kenjünk magunkra valamiféle fényvédőt?
Átlagosan azt mondhatnám, hogy nem csak hazai fölmérésekben, hanem nemzetközibe is tulajdonképpen az, hogy az emberek harmada használ, körülbelül ez szokott kijönni, és akkor, tehát kevesebb, mint a fele, így mondom, és akkor vannak még külön csoportok, például tudjuk, hogy a férfiaknál általában alacsonyabb a fényvédő használat, vagy például bizonyos időszakokban a tinédzserek, de ugye most nem akarok általánosítani, mert hogy a generációk változnak, hogy a legújabb generációk már éppen, hogy nagyon egészségtudatosak. Én azt gondolom, hogy az elődeink, amint mondtam is, ők ugyanúgy védekeztek az erős napsugárzástól, mint a hideg téltől. Tehát ők ezt tudták, hogy ugyanolyan veszélyei vannak egy erőteljes napsugárzásnak. Tehát ott főleg a ruházattal történt fényvédelmet használtak, és aztán utána voltak olyan időszakok, amikor már lekerült a ruha, divat volt ugye a strandolás, stb., és ott az, hogy elmaradt a fényvédő használat, és hogy divat volt a barna bőr, hát annak bizonyos következményeit most azért látjuk.
A fényvédőkről nem mondtunk túl sok mindent. Miért érdemes választani? Mi az, amit figyelnünk kell egy fényvédő választásokor? Ezt is bontsuk ketté, gyereknél és felnőttnél.
Alapvetően, hogyha a gyerekeket nézzük, akkor magas faktorszámú, és mondjuk most egy nyárra gondolunk, ugye fölkészülünk a nyárra, strandolás, stb. Kirándulások, udvaron vagy szabadban tartózkodás. Én magas faktorszámú fényvédőt szoktam javasolni, 50 pluszos fényvédőt, és ugye egy olyan állagút, amit a gyerek elfogad magán, a sprét azt én nem szoktam javasolni, amiből egy aeroszol jön ki, mert az úgy elillan a levegőbe, inkább ez a ha már választani kell, akkor a krémformájút, illetve azt, ami esetleg egy ilyen pumpás adagolóból kijön, tehát vagy akár egy spray készülékből is kijön, de nem aeroszol formájában, tehát amit talán azt mondhatnám, hogy naptej állagú így laikus megfogalmazással, akkor nagyon-nagyon fontos lehet egy gyereknél, hogy vízálló legyen a fényvédő, és erre is vannak már, vannak olyan újabbak is, hogy vizes bőrfelületre föl lehet vinni, mert néha ugye a gyereket megszárítani, ülj itt, maradj itt, stb. Tehát vannak olyanok, amik vizes bőrre is felvihetőek. És én az az igazság, hogy azokban a családokban, ahol ott van a gyermek, én azt szoktam javasolni, hogy amit a gyerek használ, azt használja a felnőtt is, hogyha megfelel neki. Én azt gondolom, hogy a felnőtt kornál ott annyit emelnék ki, hogy ugye számos testre és arcra alkalmazható fényvédő van, és nem csak a hölgyeknél, de azt gondolom a férfiaknál is érdemes megnézni, hogy az arcra például milyen állagú fényvédő az, amit jobban szeret valaki. Itt is vannak krémformájuk, hát a kenőcs, tehát ami olyan vaskos és ráül a bőrre, azt ugye arcra nem lehet mindennapi használatra, én azt gondolom javasolni. Itt is vannak olyanok, amelyek már ilyen könnyedebb textúrájúak, és ők hölgyek számára olyanok, amelyek tartalmaznak akár egy pici színt is, tehát alapozót is, úgyhogy széles a tárház, ezeket javaslom megfontolni.
És akkor ami lényeges, hogy már tavasszal is használjuk ezeket?
Tulajdonképpen onnantól kezdve igen, hogy intenzívebb időszakot töltünk a napon, érdemes. Igen, most ugye nehéz az időjárás kapcsán azt mondani, hogy tavasszal is, hiszen április eleje van, de alig sütött még a nap. De igen, amint elindul a napsugárzás, és hosszabb időt tölt kint valaki a napon, akkor érdemes ezt alkalmazni.
Annyiban segítsünk azért még, én azt gondolom, a hallgatóknak, mert ahogy ugye elkezdte mondani már az elején, hogy ezt az ABCD szabályt, a rút kicskacsa szabályt, hát most, hogyha itt elkezdik a hallgatók magukat megnézni, átvizsgálni, mindig, hogyha van valami eltérés, az esetek nagy részében be is igazolódik, hogy ott valóban valami nem. probléma van?
Nem. Meg sokszor tényleg jönnek olyanok is hozzánk, nagyon akkurátusan vizsgálják a bőrüket, hogy mondjuk van egy 5 mm-es anyajegy, amin belül egy 2 mm-es kis fekete pötty megjelenik. Alapvetően nyilván ezt egy bőrgyógyász tudja megmondani, hogy ez jelente valamit, de azért ezek a változások, meg így a realitást nézve, itt általában ugye nagyobb mértékű változásra gondolok, tehát mint hogyha például egy anyajegy mérete megduplázódik, vagy tényleg több szín, vagy egy csomós részlet jelenik meg benne.
Hát akkor ezekre kell főleg inkább figyelni. Meg hát gondolom, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki jobb egy orvosi vizsgálat, hát akkor inkább az menjen el. Néhány gondolatot azért halljunk itt a Magyar Dermatológiai Társulatról is. Mi az, amivel egészen pontosan foglalkoznak önök, és mit lehet tudni önökről?
A Magyar Dermatológiai Társulat ugye az egyetlen bőrgyógyászati társaság itt Magyarországon, jövőre lesz a 100. kongresszusunk, és ezzel Európában az egyik legrégebben funkcionáló társulatnak számítunk. Több száz bőrgyógyász tagunk van, ami inkább az ezret közelíti meg, és hát próbáljuk a szakmának az érdekeit képviselni egy oldalról, próbáljuk a lakosságot számos felvilágosító programmal úgymond kezelni, és emellett pedig a színvonalas kongresszusokat szervezünk, évente 2 ilyen kongresszusunk van. Úgyhogy szerintem a szakmai, az érdekképviseleti és a laikusok felé nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a bőrgyógyászat színvonalát meg tudjuk tartani így az idők folyamán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat április 13-a és május 31-e között széleskörű felvilágosítással, több ezer ingyenesen elvégzett bőrvizsgálattal és tanácsadással kampányol a bőrdaganatok megelőzése és korai felismerése, a tudatos fényvédelem és a rendszeres önvizsgálat mellett. Mindezekről dr. Baltás Esztert, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagját kérdeztük.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
was suddenly getting a little tender, fondly guided away. No tarrying for a lawyer,
dingo sound.
Cayó una estrella fugaz, volvió impasible. Que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró. Cayó una estrella fugaz, volvió impasible, que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró por amor de dolor. Let me forget, 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 let